rakott. Sorsok és alkotások, programok és kihívások, művek és életművek, ügyek és csalafintaságok, sok finomság, amit az idő egymásra rakott. A műsorvezető
Kollát György.
Jó estét kívánok! A 36. amatőr órámban élőben köszöntöm a hallgatót. Amatőrségemet jelzi, hogy nem kérdező újságíró vagyok, aki beéri valamiféle válasszal, hanem tanár és kutató is, aki beszélgető társként konyít valamit a választott témához. A mai rakott a bírói függetlenséggel és az igazságszolgáltatás szervezeti, igazgatási és személyi reformjával foglalkozik. A parlament mindenről e héten is döntött, 4 törvényt fogadott el. Döntéseit sok jogi garanciális kétely, szakmai ellenvetés előzte meg, voltaképpen az alaptörvény vitájától kezdődően. Kár arra számítani, hogy az aggodalmak, a félresöpört fenntartások és a negatív prognózisok hamar megszűnnek. Középpontjukban a Jolly Jokerként használt országgyűlés kétharmad áll, amely eddig mindig részrehajló pártérdekű intézkedést hozott. Jóhiszemű olvasatban a többség pusztán gyorsít, erősít, hatékonyabbá kíván tenni. Realista, azaz nem naív megközelítésben a kormányoldal a saját céljához kézreálló eszközt formál és használ minden áron. Körülbelül úgy, mint amikor a vevő egyszerre vásárol zongorát és egy baltát is hozzá. Időszerű ez a téma, de vajon fontos-e? Először a történelem válaszol, szolgál példával, ad tanulságot. Az abszolutista modellben az uralkodó szava, háborús pénzigénye, érdekes akarata volt a törvény. Annak kíméletlen fegyveres adószedői, rendőrei szereztek érvényt az ország totális végrehajtójaként, kicsit mint a Nottinghami erdőben annak idején. Ha pedig bárkinek mindezzel baja volt, akkor panaszra igazságot kérni, vagy jogorvoslathoz, ő hozzá, vagyis ugyanahhoz lehetett fordulni, akitől függött mindez. Kicsiben ugyanez jutott érvényre a földesúr jobbágy viszonyában is, feudális megkötöttségekkel, adózással, úriszékkel, verbőcitti partitumával például. Önkény és kiszolgáltatottság volt a rendszer lényege, mely lázongásokba, forradalmakba torkollott. A polgári forradalmak és társadalmak axiomáva aranyszabályát tették, hogy a hatalom megosztása kiút, annak kulcsa pedig a bírói függetlenség, az igazságszolgáltatás megszabadítása a pártos politikától. Azóta közös jogállami zsinórmérték, hogy a törvény megszabhatja az ítélkezés tartalmát, alapszisztémáját, büdzséjét, főbb státuszviszonyait és garanciáit. Ám avatatlan kézzel, felelőtlenül és önkényesen mégsem nyúlhatná hozzá a rendszerhez egyetlen autokrata hadúr sem, bocsánat, tehát önkényre hajló hadúr sem. Nem a hatalom kontrollálja ugyanis a bíróságok működését, hanem fordítva. Magyarországon ma egy pártsemleges tankönyv és az uralkodó államfelfogás tűz és víz. Ha összeeresztjük ezeket, fáraszt gőz keletkezik, melynek zöme amúgy se a kerekekre, hanem a kürtre érkezik. Az eredmény nagy fogyasztás, égtelen zaj, kiszámíthatatlanság, helybejárás, lemaradás. A könyv néha mehet a kazánba is, újabban van megint könyvégetés, ettől a könyv értelme, tartalma nem válik hamuvá. Az önző, dacos akarat csak ideig, óráig nyomhatja el a tudást. Lássunk most oktatási követelményeket, főbb kristálytiszta megállapításokat tankönyvekből. Először az összehasonlító alkotmányok tankönyvekből idézek, 165-177. Oldalakról. Hátborzongató mondatra kezdődik. Hitler hatalomra jutásának alkotmányos módja olyan sokkot okozott az európai országokban, amely a demokratikus hatalmi ellensúlyok többirányú növelése előtt is megnyitotta az utat. Aztán egy enyhébb mondat, a bírói függetlenség nem egyszerűen alapelv, hanem az igazságszolgáltató tevékenység lényegi eleme, függetlenség nélkül a bíróság nem bíróság. Folytatva. A bíróság szervezeti függetlensége a végrehajtó hatalommal szemben már Montesquieu felvetései, majd Bibó István hatalom elméleti kutatásai által is megalapozottan külön garanciákat igényeltek. Azaz nem mínusz, hanem plusz lépést. Kérdés ugyanakkor, és ez már ma is előjön majd, hogy vajon a bírói hatalom önállóságának túlzott hangsúlyozása nem egy társadalomtól elzárt, korporatív, a kritikát nehezen tűrő, ellenőrizhetetlen hatalom kialakulásához vezet-e. És egy újabb kérdés, vajon a szervezeti függetlenség nem jár-e éppen ellentétes hatással, növelve a bírák konformitást ösztönző attitűdjét? Valódi választ váró kérdések ezek, amelyek sajnos meg sem érintették a mostani reformteoretikusait. Lett volna modernizálni való, csak más, mint amire nézve intézkedtek. Íme az alkotmányos európai zsinórmérték, idézett megint. A bíróság függetlensége akkor biztosított, ha ítélkező funkciót gyakorol, független a felektől, a törvényhozó és a végrehajtó hatalomtól, tagjait megfelelő eljárásban is viszonylag hosszabb időre nevezik ki, összetétele nem önkényes, eljárása törvényes, tagjainak senki nem adhat utasítást, illetve tagjai más külső befolyás ellen is védve vannak, végül függetlenségük látszata is biztosította, nem elég csak tisztességesnek függetlenek lenni, annak is kell látszani. Az 1992. évi honi kinevezési botrány tanúsága, megint a tankönyv, a vegyes rendszer csak az önmegtartóztatás politikai kultúrája mellett működhet, már pedig önmegtartóztatást gyakorolni, és mellette rendszerváltó szándékokat érvényesíteni az igazságszolgáltatásban igen nehéz egyszerre, mondja a tankönyv. 94-től az alkotmánytan tankönyv 528. oldalán pedig az igazságszolgáltatás alapelveit összegezi, definiálja ekként. A bírói függetlenség az igazságszolgáltatás bírói monopóliumának, az igazságszolgáltatás egységének az elve. Azután társas bíráskodás, ülnökök részvételének, a bírósági tárgyás nyilvánosságának az elve, az anyanyelv használatának, az ártatlanság vélelmének joga, a védelem joga, az ügyészség, pontosabban az ügyvédség szerepe, valamint jogorvoslati jogosultság és a tisztességes eljárás elve. Utóbbiról később majd egy könyv kapcsán külön műsort fogunk csinálni. A bírói függetlenség címszalat pedig ilyen alfejezetek szerepelnek. Az ítélkező bíró függetlensége, függetlenség és felelősség együtt, alcímként az országgyűlés és a bíróság, a köztársaság elnök és a bíróság és a kormányzat érzékeny viszonya, azután a hivatásos bíró személyes függetlensége mentelmi joga is például, szolgálati viszonya a bírák esetében és a gazdasági függetlenség. Mégis közszereplőinknek zöme nem tudja, hogy, és akkor idézem, a bíróságok tekintélyének és pártatlanságának fenntartása, idézet bezárva, olyan közös európai emberjogi érték, amely még a véleményemet a szabadságának is korlátja lett a római szerződés szerint. Magyar a szólásszabadság is olykor meghátrált törvény szerint a bírói tekintés pártatlanság érdekében. Ehhez képest az, amit néhány elborult személy megenged magának, egy-egy kedvezőten honi vagy strasburgi ítélt kommentálásában nem pusztán bornicsák, hanem törvénysértés is. Mindez már most az összes érték együtt ad bírói immunitást a politikai hatalommal szemben. Elemei nem megbonthatók, föl sem cserélhetők, garanciái nem lennének csorbíthatók olyan szempontok szerint, mint például az eljárások időtartama, a szervezetek leterheltsége és az úgynevezett kiemelt ügyek kivételes kezelés módja. Világos, hogy az 1997. évi bírósági reformon érdemes kasszát csinálni az államnak is, és annak nyomán korrekt és tartós továbbfejlesztést kialakítani, ám úgy, hogy az ne sértse, hanem erősítse az alkotmányos garanciákat. Másként történt. Ma tehát arról beszélgettünk, hogy mi a valódi kihívás, és azokra jó elemzés, fair válaszintézkedés született alaptörvénytől a legutóbbi törvényekig. Lázban ég a honi igazságszolgáltatás. Ebben a közegben mit érnek vajon itt és ma a fenti klasszikus elvek és értékek? Ezekre válaszolnak a mai vendégeink, pontosabban egy vendégünk, dr. Fleck Zoltán, jogszociológus, az ELTE tanszék vezetője. Itt kell elmondanom, hogy vártuk a stúdióba, és talán kicsit bizonytalanul várjuk még ide dr. Bárándi Gergely országgyűlési képviselő urat. Ő nem közlekedési okból nem érkezett ide, hanem 7 órakor kezdődött a parlamentben egy olyan vita, amelyben ő vezérszónok, illik elmondani vezérszónokra, tehát is meghallgatja másokért, valószínűtlen tehát, hogy ideérne. Belőle is készültünk, vele szerintem ezt a beszélgetést egy később időpontban fogjuk folytatni, megejteni. Jó tanácskozást kívánunk neki, ha mégis jönne a számunkra, öröm. Nyitó villámkérdés Fleck doktor úrhoz. Összességében elégedett vagy-e a hétfőn megszavazott átalakítással, és mit látsz benne pozitívumként, vagy hol látod a legfőbb problémák? Ez egy egyszerű nyitó kérdés még a szünet előtt, aztán persze innen folytatjuk meg szünet után. Tehát a lényegét miben látod?
Jó estét kívánok mindenkinek. Én, hát ez nagyon nehéz lesz röviden összefoglalni, mert ugye itt négy törvényről van szó, mint ez a felvezető szövegből is látszott, a hatalom megosztási rendszernek és a modern jogállamnak egy kulcs intézményéről, egy nagyon finoman szabályozható területről, egy nagyon érzékeny hatalommegosztási konstrukcióról. Ehhez képest, ha innen nézzük, tehát hogyha engem most az ihletett meg, amit te mondtál itt ebben a bevezető szövegben, akkor azt kell mondanom, hogy ebben a vonatkozásban dúlást végez ez az új modell. Tehát olyan nagyon régi elveket helyez háttérbe, vagy akár számol fel, amelyeknek működniük kell az igazságszolgáltatásban. Hadd mondjak egy ilyen picit vicces dolgot, mert ebben a teremben, most ebben a pillanatban olyanok ülnek, akik szeretnek viccelni, hogy ugye, nem, ugye azt szoktuk mondani, hogy a függetlenség és pártatlanság az nagyon fontos, és olyannak is kell látszani.
Igen.
De azt mondanám erre, hogy nem elég látszani, hanem tényleg függetlennek és pártatlannak kell lenni. Most ebben a tekintetben ez a törvény visszalépést jelent. Tehát volt a régivel is baj az átláthatóság
ti
szempontjából.
Ezt a könyvet írtatok róla, a szünet után szerintem ezzel fogjuk folytatni. Tehát magyarul rossz diagnózisra rossz válasz született, holott lehetett
így
volna.
Van.
Tudományos,
így
alapos,
van.
Jó is.
Pontosan.
Tartunk most egy rövid közszolgálati kereskedelmi szünetet, és utána jövünk vissza, folytatódik nem sokára Rakott Dr. Fleck Zoltánnal és a bírósági reformmal, az igazságszolgáltatással.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál
Kollát György. És Dr. Fleck Zoltán, mert a téma a bírói függetlenség, az igazságszolgáltatás reformja. Szünet előtt elkezdtünk valamit, amit mindjárt folytatunk, de műsorunk hagyománya a vendég bemutatása. Téged a Klubrádió hallgató ismernek, de talán nem onnan, amit most mondanék róla, egy rövid bekezdés. Így szól. Dr. Fleck Zoltán a legnapra készebb könyvszerkesztő, kutató és közszereplő az igazságszolgáltatás elemzésében. Csak a legutóbbi 10 napban 2 mérvadó nagy interjúval és 2 kötettel jelentkeztél, ezekből majd idézünk is. Ezért is szép gesztussal átadta neked a helyét a mai műsorban Badó Attila szegedi professzor, akit a Rakottban nem sokára elvárunk, amikor is együtt beszélgetünk a tisztességes eljárás követelményéről. Könyv jelenik még erről nem sokára. Fleck kolléga 46 éves jogász és szociológus, főbb kutatásai az egyetemi oktatás mellett a jogalkalmazás, a bírói jogérvényesítés, a társadalmi előítéletek és a jogállami működés köré csoportosulnak. Kezdjük tehát akkor azzal, ahol a szünet előtt abba hagytuk. 1997 Magyarországon jelentős bírósági, szervezeti, igazgatási, sőt, személyi státuszreformot hozott. Te hogyan értékeled ezt? Kutattátok, könyvet írtatok róla, nézzük, hogy a kutató, a tudományos elemző milyen főbb megállapításokat tett.
Igen, hát nehéz lesz mintegy 600 oldalnyit összefoglalni, de az a helyzet, hogy 97-es reform, talán emlékeznek a hallgatók, ugye ez a Hont kormány utolsó időszakának nagy reform folyamata volt. Én úgy értékelem egyébként, hogy egy olyan csomag, amely végül is sikert hozott, és sok mindent megteremtett, de hát pótcselekvés volt, akkor ők alkotmányozni akartak, és ez nem jött össze, de ugye egy fontos alkotmányos területen mégis valami nagyon újat alkottak. Na most nem elég körültekintően az az igazság, tehát ebben a modellben, ami 97-ben létrejött, nagyon sok olyan lehetőség volt, ami pozitív. Néhány apró dolgot elfelejtettek belerakni, és emiatt a rossz oldalai kerültek előtérbe. Nem számoltak a magyar jogi hagyománnyal, nem számoltak azzal, hogy nagyon erős a korporatív jellegű önérvényesítés. Ugye nagyon egyszerűen ki lehetett volna zárni ezt, hogyha néhány ilyen összeférhetetlenségi szabályt betesznek a rendszerbe.
Légy szíves, mondj példát ezekre.
Mondok egy példát. Ugye az egyik legnagyobb baj, de hát soha már múlt időben beszélünk erről, mert most már más bajok vannak, az volt, hogy ez az OIT, ez az Országos Igazságszolgáltatási Tanács, ami minden hatáskörrel rendelkezett a bírósági igazgatásban, és senki más nem rendelkezett központi hatáskörrel. Most majd egy személy fogja ezeket a hatásköröket gyakorolni.
Visszatérünk majd oda is, így van.
Igen. ebben a testületben bekerülhettek azok a megyei bírósági vezetők, akiknek az irányítását, ellenőrzését ennek a testületnek kellett volna végezni. Ugye ez viszonylag könnyen belátható, hogy egy olyan testület, ami ezzel van felhatalmazva, és benne ülnek azok, akiket irányítani és ellenőrizni kell, az nem fog működni jól. Tehát az egész központi igazgatás a megyei érdekeknek lett kiszolgáltatva, és végeredményben én azt írom le nagyon sommásan, persze megindokolva jó hosszan, hogy elerőtlenedett, gyenge volt a központi igazgatás, az országos érdek vagy közérdek, és helyette a megyei érdekek érdekegyeztetési fórumává vált a központi igazgatás. Na most ez ugye a mai szemmel azt mondhatjuk, hogy ez egy nem hatékony központi igazgatás, amiből származik egy csomó probléma. Az ellenőrizetlenség, a felelősséghiány, és az igazgatási gyengeség, ami önmagában is nagyon problémás. Tehát ami most felhalmozódott, hogy aránytalanságok vannak a megyék között, hogy az egyik bíróságon 230 folyamatban levő ügye van egy bírónak, a másik helyen meg csak 36, ez belül is igazságtalan, hogy igazgatási jellegű problémákat nem lehetett megoldani középszinten. Ez ennek a gyengeségnek a következménye. Tehát amit most te helyesen utaltál arra, hogy a hatékonyság felülír mindent, ebben igaza van a törvényalkotónak, hogy a hatékonyságot emelni kellett volna, de a 97-es modell önmagában az egészet talán nem kellett volna kidobni, mert alkalmas arra, hogy ezt javítsák, kozmetikázzák. És ugye Baka András nagyon hosszú küzdelem után végül belekerült abba a székbe, ahol tudott is tenni ezért valamit, tehát elkezdődött egy folyamat.
Igen, és elkezdődött egy folyamat, így van.
Tehát ez az újít, ami létrejött Baka András segédletével, amelyik két éve működik.
Majd az ő reformja révén is részben.
Az elkezdett, mert abban már nem kerültek bele a megyei elnökök, ez kicsit arányosabb testület volt, fölismerte az érdekeit, későn, de fölismerte, hogyha nem kezd bele ennek a modellnek a reformjába, akkor a politika sokkal durvább eszközökkel fog belépni.
Hiszen törvényel bármit csinálhat, azt is, amit nem kéne.
Meg is tette, igen. És én azt mondom, hogy ezért egyébként felelősség terheli nem csak a politikai döntéshozót, hanem azokat is, akik 97 óta nem tettek számvetést arról, hogy mit tudott teljesíteni ez a modell, és miben volt hibás, illetve ha elkezdték, későn kezdték el.
Értem. Tudományos elemzés készült, említetted a két kötetet, 600 oldalt. Mennyire figyeltek rátok? Mennyire vontak be benneteket? Mennyire érződött a ti szavatoknak a szakmai súlya, függetlensége, tartalma a meghozott intézkedésekben? Kérdeztek benneteket? Nagyon leegyszerűsítve.
Arra gondolsz, hogy most a mostani törvényalkotási folyamatban?
Egyrészt, vagy? Amikor elemeztétek, mennyi hasznát vette annak a döntéshozó, később 2010-2011 mit hozott számotok? Mert az is probléma volt, hogy kit kérdeztek meg, kit vontak be, kinek vették a véleményt figyelembe. Hogy látott ezt a magatok és mások szempontjából?
Meg kell gyorsan elmondani, négy dolgot mondani kerül konkrétumot. Az egyik dolog az, hogy az első reakció az ugye a bírósági vezetők, akiket mi kritizáltunk, akik érintettek voltak. Ott merev elutasítás volt. Az első időkben egyértelműen merev elutasítás volt. Itt voltak is küzdelmek, sajtóban, sajton kívül, tudományos szférában itt-ott. Nem szerették azt a gondolatot, hogy valaki kívülről az egész szisztémát kritizálja, nem egyedül voltam, hanem néhány kollégámmal, de sokan nem voltam.
Átláthatóbb legyen, kontrolláltabb legyen.
Igen. Sok mindenről mondtuk, hogy rosszul működik. Uh-huh. Ez az egyik dolog. A második dolog, amit mondanék, hogy ez azért idővel változik. Tehát idővel rájött néhány bírósági vezető, néhány bíró, hogy ennek van azért jelentősége, van mit megfogadni ezekből, lehet ezzel vitatkozni, tehát azért itt valami folyamat megindult.
Bocsáss meg, és jól gondolom, hogy 2009 táján a Baka úr programjában már néhány elem megjelent abból, amit ti kritikaként megfogalmaztatok.
Abszolút így van, tehát egyrészt néhány táblaelnök, Baka András maga, és néhány más szereplő is ezt felismerte, sőt, az akkori, már beszorított helyzetben levő igazságügyminiszter is felismerte. Én többször beszéltem akkori igazságügyminiszterrel. Megvolt a kész koncepció, hogy hogyan lehet a törvényt módosítani.
De nem
csak akkor már olyan politikai helyzet volt, amire én most nyilván nem árulok el titkot, az volt a helyzet, hogy szakmailag igaz, ez rendben van, majd mi megcsináljuk. Tehát nem volt hozzá kétharmad, de nem volt hozzá politikai konszenzus
sem.
Na most a negyedik dolog, amit mondani akarok, az az, hogy most már, tehát ennyi idő után a nagy változások a diagnózisban, hogy ez rosszul működik, nyilván felhasználták ezeket az információkat, ami tizenakárhány év alatt felgyűlt.
Tapasztalatot, igen.
De egy diagnózisban meglevő azonosságból nem következik a terápia azonossága. Sőt, azt kell mondanom, hogy aki úgy olvasta ezeket a kritikákat, hogy az következik belőle, ami megtörtént ma, az rosszul olvasta ezeket a kritikákat.
Értem. Világos. Tehát látta a kritikát, és úgy érzte, hogy akkor most oda kell csapni, lépni kell, intézkedni kell.
De a saját érdekének megfelelően.
Erről van szó. De akkor az önérdek volt a fontosabb, és nem pedig a tudományos igazság. Világos. Jussunk el oda, hogy elkezdődött az alaptörvény előkészítése. És az egy cezúra. Tehát nyilván az alkotmány hatályos szövegéről is volt elemzés, bár a kutatásodok a bírósági szervezetről a státuszra szólt, magyarul az új alkotmány előkészítésénél mennyit vettek figyelembe kutatási eredményekből, tapasztalatokból, hiszen az új alaptörvény sok minden determinál arra a négy törvény vonatkozóan, amit a héten elfogadtak. Hogy látott ezt?
Hát az igazságszolgáltatásról szóló részben, az alaptörvényben csak hiányok vannak.
Bizony.
Tehát olyan hiányok, amelyek részben érthetetlenek, részben előrevetítik ennek a most elfogadott törvénynek a megoldásait. Például hiányzik belőle az Országos Igazságszolgáltatási Tanács. Ugye akkor még nem tudtuk, hogy egy egészen más modell következik. Én gyanítom egyébként, hogy a politikai döntéshozók egy nagy része sem tudta, csak esetleg egy-két ember, hogy pontosan milyen is lesz, szerintem még ők sem. Meglehetősen adhok módon jött ez elő. Arról csak spekulálni tudunk, hogy végül is ezt a törvénytervezetet kiírta meg ebben a formában. Maguk a bírósági vezetők sem tudják, hogy ki. Én hadd mondjak egy spekulációt, ami szerintem igaz. Szerintem magas szintű ügyészi körökből írták ezt, tehát az látszik inkább, hogy az ügyészi modellnek az átvételéből van valami.
Paralel megoldást.
Igen, hogy az micsoda, pontosan arról abban beavathatjuk a hallgatókat, mert ez önmagában is érdekes.
Centralizáció és egyszemélyi vezetés. Igen. A két kulcsú, meg persze még szakmai, igen. Folytasd.
És hadd mondjam még azt, akkor, ha már itt ezt mondtad, hogy ami az ügyészi szervezetben nagyon domináns, az a képmutatást, az a homlokzat, hogy eljátsszuk, hogy függetlenek vagyunk, nem vagyunk a kormánynak alárendelve. Ez
sőt, senkinek igazán?
Senkinek, tehát már ugye nem is lehet interpellálni a legfőbb ügyészt, senkit, tehát ez egy óriási függetlenség, de ez azt jelenti, hogy a háttérben, a káderpolitikával, a kiválasztással, és az átláthatatlan belső működéssel el lehet érni a politikai célt.
Bizon.
Ez a legveszélyesebb modell, ami létezik.
Saját büntetőpolitikája van, tehát nem az állam, nem a kormány büntetőpolitikát hajtja végre.
Úgyhogy hadd mondjam azt a koncepciót, akár provokációként, akár azzal a szándékkal, hogy akkor tessék ezt vitatni, hogy szerintem ezt a modellt a legfőbb ügyészségen találták ki.
Ilyen jelek voltak más törvények kapcsán, igen, és hogy ez kiírta, és honnan jött ez?
Ugye ezt nem tudhatjuk pontosan, ez önmagában is probléma egyébként, hogy alkotmányos jelentőségű törvényeknek a forrását nem tudjuk. Tehát ez önmagában is probléma, ahogy egyébként eléggé bizonytalan, hogy maga az alaptörvény milyen
szellemi
forrásokból származik.
Bizony.
Szóval azért gondoljunk be, egy kicsit térjünk vissza oda, amit elkezdtél, hogy ilyen történelmi alapokat. Hát azért a népszuverenitás legfontosabb dokumentum, a hatalomgyakorlás forrásairól szóló dokumentum, az intézményeket meghatározó és jogainkat meghatározó dokumentum.
Mindenhez kvadrál, ugye?
Ugye, hadd mondjak egy egyszerű dolgot. Hát ugye az alkotmányozó atyák.
Igen.
Hát gondolunk ezekre az emberekre úgy, hát nem is tudjuk, hogy kicsodák.
Igen.
Hát szóval ez önmagában is probléma, tehát a forrás, ugye azért probléma, mert nem legitim, tehát a legitimitása hiányzik az alaptörvénynek, és akkor az egész rendszer tud összeomlani. Tehát, hogy ennek óriási a veszélye.
Bizony. Olyan bizalmatlanságot kelt, ami akár jogos, akár jogtalan, ott van lebeg fölöttünk is. Igen. És hogy mennyire igazad, hadd mondjak egy mondatot, hogy nem kapunk választ alapvető kérdésekre. Az új alaptörvényben, ami januárban hatályba lép, nincs benne a következő rendelkezés, ami a hatályosban még benne van. Nevezetesen, hogy a bíróságok védik és biztosítják az alkotmányos rendet, a személyek jogait és törzses érdekeit. Kinek nem tetszett ez? Miért nem kell az alkotmányba? Esma, fú, de tudom, az alkotmányban vannak olyan megállapítások, amelyek örök idejű feladatok. De hát, ha ezt kiszórták, miért szórták ki, kiszórták ki, és mi lesz ezután? Egy sereg olyan kérdés, hogy máig nem kapunk választ. Te hogy látod? Születőlt egy rövid választ kérünk, aztán visszatérünk ide, hiszen még mindig az alpokat keresik.
Két rövid válaszom van. Az egyik az, hogy szakmai hibákból, tehát annyi a szakmai technikai hiba az alaptörvényben is, hogy ez nem csodálatos.
Tehát nem kell, rosszani hozzá.
A másik válaszom az, hogy ebben egy elvi tévedés is van, a jogosultságok és a kötelezettségeknek az aránya felborult, és igen, a jogosultságok már nem olyan fontosak, mint régen voltak.
Igen. Most ismét tartunk egy rövid közszolgálati kereskedelmi szünetet, hírek jönnek, de utána folytatódik a rakott a dr. Fleck Zoltánnal és az igazságszolgáltatással.
Rakott. Sorsok és alkotások, programok és kihívások, művek és életművek, ügyek és csalafintaságok, sok finomság, amit az idő egymásra rakott. A műsorvezető
Kollát György. A beszélgető társ pedig dr. Fleck Zoltán, mert a téma igazságszolgáltatás, bírói függetlenség. Tőled idézek a múlt héten megjelent 168-on interjúrban egy ilyen kis szalagcím. A bíró 1000 szálon függ az igazgatási vezetőtől. Ez csak egy cím. A kérdés pedig igazán az, hogy alaposnak látod, megalapozottnak látod-e a mostani szervezeti, szakmai, személyi igazgatási és elnevezésbeli módosításokat. Vegyük ezeket majd szépen sorra. De mi a lényeg itt szerinted?
Hát biztos nem az elnevezés a lényeg, bár ugye nagyon sok vacakolás volt azzal, hogy a kúria, és hogy nevezzék el, és törvényszék, és...
Bocsáss meg, itt szól, az emberek agya beindul, és igen, tényleg őrül poénikulnak, azt mondja, hegyvidék plusz rózsadom egyenlőjárás. Meg egy bíró mondta tréfálkozva, hogy azt mondja, a szokványos pereket a törvényszékek, az árnyék pereket a... Milyen székek mondtál? Szóval azt mondom, kell a szavakkal, nevekkel játszani, igen, és milliókat ölni a cserébe. Nem ez a lényeg, de ez is mutatja, hogy nem a formális végén kéne a dolgot megfogni.
Hanem? Hát igen, én most megint ajánlottam volna azt a kiállítást, ami a Vezár, de ami arra mutatott rá, hogy már annak idején a 90-es években ugye a címerekkel mit vacakoltunk. És hát ugye aztán végül az lett a megoldás, hogy matricákkal átragasztották a Kádár címert, koronás címerre, tehát ilyen nagyon buhera módon történik ez mindig. Igen. Na most az a helyzet, hogy tényleg nem az a lényeg, hogy most akkor mennyit költünk majd a bíróságok bádog címereire,
meg
vagy márán címereire, papírjára. Jó, ezt lehet ennek szimbolikus jelentősége. De hát szerintem azért itt a szervezeti, hatásköri kérdésekben van elásva a nagy veszély. Pontosabban most jött elő, mert nincs elásva. Tudnélik itt, ahogy az előbb említettem, a központi igazgatás az egyik lényege a bírósági szervezetnek, tehát, hogy milyen szervezet, kicsoda, milyen garanciákkal, milyen hatáskörrel látja el a bíróságok feletti igazgatást, ez hogyan jut le a konkrét ítélkező bíróig, milyen garanciái vannak a bírónak, hogy az ítélkezésében ne tudjon beleszólni semmilyen módon a politika, még a saját hivatali főnökén keresztül sem. Ugye ezt hívják belső függetlenségnek, tehát a bíró, amikor becsukja az ajtót és ítéletet hoz, akkor a törvénynek, a jogszabályoknak és a saját meggyőződésének van. Régen azt mondták, a lelkiismeretének van. Talán most már úgy tűnik, hogy nincsen lelkiismerete a bírónak, most már csak meggyőződése van.
Inkább,
de minden esetre mindig az a kiinduló pontja ennek a területnek, hogy az ítélkezésben az állampolgár jut-e objektív, pártatlan, független, ítélkező.
Ez eljut a törvényes bírájához.
Ez az alapjogi kérdés.
Igen. Zoli, milyen modelljei vannak mindennek? Igen. Európában hogy néz ki, igen, és ebből mi mit választottunk?
Jó. Nagyon gyorsan próbálom elmondani, mert nyilván az a megszülető könyv, amit Badó Attila szerkeszt, és én is írtam bele egy fejezetet, erről szól, tehát erről majd külön beszélünk.
Külön visszatérünk.
De azért azt röviden elmondom, hogy alapvetően, tradicionálisan az az úgynevezett külső igazgatás működött, amelyben az igazságügyi miniszternek vannak igazgatási hatáskörei, de azok természetesen korlátozottak, mert tekintetbe kell venni a bírói függetlenséget, és ennek a modellnek van egy belső fejlődése, különösen a 20. század második felétől, közepétől, amelyikben bírói típusú önkormányzati szervek vesznek át hatásköröket. Ezek a hatáskörök azok, amelyek közel vannak az ítélkező bíró státuszához. Mondok néhány példát, ugye a bírák kiválasztása, a bírák munkájának értékelése, az előmenetel, ezek ugye a karrier rendszer egésze olyan döntéseket igényelnek, amelyek közvetlenül befolyásolják a bíró személyét.
Nem tehát, szabad a kormányra bízni.
Tehát azokat nem adjuk oda a másik hatalmi ágnak. De hogy az épületeket renoválja-e, hogy van-e elég számítógép, van-e elég titkár a bíróságokon. Tehát a bíróság, mint bürokrácia, a bíróság, mint egy az államszervezet része, ezért legyen felelős a kormányzat, sőt, ez egy nagyon komoly funkció egy ilyen vegyes rendszernek, mert előbb-utóbb ez a külső modell vegyessé válik, és itt számon lehet kérni a kormányzaton, összeomlik a bíróság, nem jól működik, nem elég hatékony, nem adtál elég forrást, nincs elég rendben rakott. De tessék megnézni a Pest megyei bíróság épületét, és akkor be lehet menni megnézni, ki a felelős azért, hogy ilyen körülmények között kell fogadni az ügyfeleket.
Olvastam egy két számadatot, döbbenet. Az Irci bíróság egyszemélyes, Budapest meg 741 bíró van. Hol vannak az arányok, és ezért felelni kell, tehát a büdzsé sem mindegy, nagyon nem mindegy, és olyat nem lehet csinálni, hogy mindenki a központi költségvetésben gondoskodik a kormány parlament, kivéve egy-két területet, igen. Olyan nincs, tehát ez hatáska és egyben felelősség.
Most mondom a másik modellt, ami ugye ehhez szorosan kapcsolódik, a másik modell, amiről azt szeretném mondani, hogy tehát ideáltipikus módon létezik csak, tehát nem valósult meg sehol, kivéve Magyarországot és Romániát, meg részben Bulgáriát.
Önigazgatás.
Az, ami a totális önigazgatás. Tehát amit előbb elmondtam, azok önigazgató jellegű szervezetek, mondjuk bírójelölő tanács, bíróválasztó tanács, vagy az előmenetellel foglalkozó tanács, de nem a hatáskörök összességével rendelkező tanács. 97-ben sikerült egy olyan megoldást találni, amelyik nem létezik, fejlett jogállamokban legalábbis nem létezik. És hát ez az eredmény egyébként, ami most történt, hogy kidobják az ablakon.
Igen.
Majd térünk vissza, hogy azért ez javítható lett volna, például azzal, hogy hatásköröket megosztanak, és javult is. Na, tehát a másik modell az nem létezik, mert a Dél-Európában létrejött ugyan, és valóban domináns a bírói önigazgató jellegű szervek adminisztrációja, de az igazságügyminiszter nem eszköz nélküli. És abban a pillanatban, hogy van valamilyen hatásköre a kormányzatnak, a két hatalmi ágnak együtt kell működnie a közös cél érdekében. És ez ugye az intézmények világában mondhatjuk, hogy ez viszonylag könnyű megteremteni, de nincsen benne a magyar jogi kultúrában olyan, amelyek az együttdöntést, a kompromisszumot, de hát az intézményeknek meg kell teremteni.
Erről írtál, és engem nagyon megfogott az, hogy ez alapvetően politikai, állami kultúra része, hogy az alkotmányok is, az együttműködés, mondja az alkotmányra csak, alkotmányos szervek jóhiszemű együttműködésének követelménye, ami nem megy, de menni kéne.
Igen, folytasd. És hogy menjen, tehát a társadalom is menjen, és nem csak az alkotmányos intézmények szintjén, a politika szintjén, hanem mondjuk a buszon utazás szintjén is, vagy az óvodai
minden másban is.
Viszonyokban is, máshol a hétköznapi életben, ahhoz először mondjuk talán az alkotmányos intézményeknek kéne úgy működniük, amelyek sugalná ezt a kultúrát.
És
vagy
kikényszeríteni, etoszt. Igen.
Így van. Tehát az a helyzet, hogy az bírósági igazgatás egy érzékeny terület, a bírói függetlenség a modern jogállamok egyik központi értéke, hanem az első, ezért aztán csak finom mechanizmusokkal lehet szabályozni. Tehát se az egyik végletes modell, se a másik végletes modell nem fog tudni jól működni, és fejlett jogállamokban nem is működik jól. Tehát amikor azt halljuk, hogy hát mi átvettünk egy dél-európai modellt, spanyol, olasz, görög, ezekben a dél-európai államokban is, ha valaki megnézi ezeket ténylegesen, azt lehet tapasztalni, hogy rendben van, hogy domináns a bírói önigazgatás, de nem korlát nélküli, nem ellensúly nélküli. Most igen. Az egyik ellensúly nélküliből átmentünk egy másik nem létező modellbe, tehát megint kitaláltunk egy magyar unikumot, vagy hungarikumot, 97-ben is egy nem létező, de most meg egy még inkább nem létező modellt találtunk.
Így van. És a külső-belső garanciák, fékek ellensúlyok leépítése, árt mindent, annak meg kell lenni kint, meg kell lenni bent, és ha nincs, akkor jön az önérdek, jön a napi érdek, meg bármi, amiből baj lett. A szervezetről most már az igazgatáson már látjuk, a személyi háttérről, például a bírák kényszernyugdíjaztatásáról, és erről a 3000 bíró, 270 bíró, mit mondanak a számok, és mik a trendek ebből?
Ugye én azt mondanám, hogy itt nem annyira, tehát mondjuk a kényszer nyugdíjazás kérdésében, amit már az alaptörvény eldöntött, nem az az igazi lényeg, hogy 200 valahány bírót nyugdíjba küldenek. Ez nagy, jelentős érvágás egyébként, mert tapasztalattal rendelkező bírók mennek nyugdíjba. Némely igazgatási vezetőkkel ezek közül nekem komoly vitáim voltak, tehát én nem akarom őket felmenteni mondjuk a felelősség arról, de azt gondolom, hogy, hogy ez az egész önmagában is egy nagy tehertétel a bírói karon. Több tízezer ügyet kell átszignálni más
bíróra. És ez megalázó is való. Tehát 270 ezt akarom mondani. Hogy mindenképpen menni kell, hogy unblock, független attól, hogy mennyire vagy friss, hogy 70 éves korig lehetnél. Tehát van 60 éves ember, aki megfáradt, és van 70-es, aki 10.
Szóval önmagában ezt a nyugdíjszabályt én nem tudnám értékelni, hanem a semmiségi törvényen együtt például.
Persze, így van.
Amelyik ugye azt mondta ki, hogy azok a döntések, amit a 2006 őszi események kapcsán bírók hoztak, azok nem elfogadhatóak a politika számára, nem elfogadhatóak ezért a parlament maga felülbírálja. Ugye, ilyen nincsen. Tehát ilyen a jogállamban nincsen. Ez nem létezik. Tehát ez olyan nincs, hogy egy jogerős bírói döntést egy másik hatalmi ág felülbírálna. Na most ez az első arcú csapás. A második arcú csapás a kényszernyugdíjazás, a harmadik pedig ez a szervezeti törvény, ami azért arcú csapás, a bírói karnak, és persze ezen keresztül az állampolgárnak is, mert azok a típusú bírói szervezetek, őszbírói értekezlet, bírói tanács, amely a bírói karnak, ennek a 3000 nagyon fontos embernek, a önkormányzati jellegű beleszólási lehetőséget ad a saját munkafeltételeire vonatkozóan. Ezeknek lényegében nincsen semmilyen hatásköre, tehát a belső demokráciát nem erősíti. A 97-es modellnek is ez volt a baja, de ott legalább ugye megválasztották az új tagjait, rajtuk múlott. Az ő felelősségük volt, hogy a saját főnökeiket választották meg. Azt az utolsó újt már nem ilyen összetételű lett, mert rájöttek, hogy ez nem jó. Ebben a modellben azonban létrejön egy bírói tanács nevű szervezet, ami tényleg csak bírókból is megválasztják, viszont nulla hatáskörre.
Semmi összejönnek, hogy ne legyenek szanaszéjel, és valamit ez, ellenőznek.
Ez a megcsúfolása a bírói kar önállóságának.
Ez a három együtt hozza azt, hogy a bírák kikaptak, holott nem tudjuk, hogy miért, és talán a politika tolokodó érdeke többet nyomott számításba, mint az a reális igény, ami a 90-es reform után szükséges lett volna.
Hát az állampolgár, amikor az merül fel, hogy talán valami szándékuk ez van.
És az állampolgár azt fog érezni, hogy az a bizonytalanság, jogbizonytalanság, kiszámíthatatlanság, ami benne van a levegőbe, növekedni fog. Nem, az ügye elhúzódik, átszignálják, sok minden előről kezdődik, ismeretlen arcokkal találkozik, nem érti a helyzetet, pedig ő érte és általa van itt voltak éppen minden.
Hát én azt kívánom magunknak, a hallgatóknak, hogy legyen módunk beszélgetni ebben a rádióban egy év múlva, amikor meglátjuk, hogy azok az ígéretek, amelyek arról szólnak, hogy hát ez azért kell, mert hatékonyabb, gyorsabbnak kell lenni, ez mennyire fog teljesülni, és hogy van-e veszteség a másik oldalon, ha teljesül. Ugye a másik oldal az a független, pártatlan és minőségi ítélkezés.
Így van.
Na most, ha ugye, mert a hatékonyság elve az nagyon veszélyes, én mindig azt szoktam mondani, hogy hát a leghatékonyabb igazságszolgáltatás az a statáriális bíráskodás.
Az a leggyorsabb, és írtad a fejét is. Hát, de ott nincs kecvet, óna lesz a facon.
Ugye az eljárásjogi módosításokkal egyszerűsítés, ez a baj, rendben van. Ha túl bonyolult, az nagy baj. De hogyha elkezdik egyszerűsíteni, elér az addig a pontig, amikor garanciákat veszítünk.
Cakpak, ezt nem lehet csinálni. Ismét tartunk egy rövid szünetet, aztán jövünk vissza az utolsó, majdnem negyed órára, most át kereskedelmi közszolgálati szünet, majd utána rakott az igazságszolgáltatásról.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál
Kollát György. És dr. Fleck Zoltán, mert a téma a bírói függetlenség, az igazságszolgáltatás. Rövidesen befejeződik a műsorunk, de persze néhány fontos dolgot megbeszélünk. Meg címszavakat mondok. Országos bírói hivatal és leendő elnöke, kúria és leendő elnöke, legfőügyész, ezeknek a szerepe, viszonya, hatásköre, felelőssége. Mit lát előre ezekből a kutató?
Igen.
Hol vannak kritikus pontok?
Ugye a tényleges működés nem látjuk, nem állt még fel a rendszer, de azt azért eléggé pontosan lehet látni, amit már az előbb is említettem, hogy itt egy egyszemélyi vezetés veszi át a helyét egy kollektív bírói testületnek, ami önmagában is veszélyes, mert az egyszemély ugye többet tud hibázni, mint egy kollektív testület. ugye megint az érv az, hogy hatékonyabban lehet majd igazgatni, ami egy önmagában fals érv. Szóval ez az egy személy fog, parlament választja kétharmaddal 9 évre, ha nem sikerül megválasztani az utódját, akkor addig marad a hivatalában, ameddig nem sikerül. Tehát a kormány megbízatása utánra is kiterjeszti a hatását ez a mostani kormányzat.
Így van.
Azzal, és ez nem egyedüli pozíció, hanem nagyon sok
van ilyen már most
szervezet így fog működni majd. Ami egyébként felveti azt a lehetőséget, hogy egy kormányozhatatlan állapot áll elő.
Egy patthelyzet jön létre, ami senkinek nem jön, a legrosszabb az országnak.
Ugye a jó olvasat szerint ez majd rákényszeríti a kompromisszumra.
A stabilitást hoz.
Jó, de ezt most tegyük még zárójelbe, ez nagyon messze van.
Veszélyes.
Tehát ez az egy ember fog rendelkezni minden hatáskörrel, beleértve a szabályozási hatáskört is, tehát olyan, amit eddig úgy hívtak, hogy új szabályzat vagy rendelet, amely a bírák egyébként lényeges kérdésekben döntött valamilyen módon szabályzatokkal, ezeket most egy személy fogja megalkotni, és van mögötte egy testület, amelyet bírók választanak, és csak bírókból áll, és amely erről a törvény azt mondja egy alfejezetében, hogy ez ellenőrzi ennek az országos bírói hivatal elnökének a működését olyan módon, hogy javaslatot tesz, véleményez, utólag vélemény nyilvánít egy meghozott döntésről.
Puha és, hatáskör, és ha egyáltalán hatáskör.
Ezek
alibi hatáskör.
Havonta egyszer összeül jó esetben, és miután megkapta a döntést, elmondja róla a véleményét, és akkor megkérdezték tőlem külföldi szakemberek, hogy hát jó, rendben van, ezt a véleményét kinek mondja a parlamentnek, amelyik majd kontrollálja? Vagy nem, senkinek, nem tudjuk kinek, nem a nyilvánosságnak, hanem ennek az elnöknek, az beteszi a fiókjába, vagy első olvassa, nincsen hatása a dolognak. Eleve gyenge hatáskör, nincs szabályozó, hogy ez kinek szól. Egyébként van ebben egy legitimitási probléma, egy belső. Hát tudnék, hogyha a bírói testület, a bírói kar felé legalább tudja majd kommunikálni a bajokat, de máshova nem, igen, akkor azért belül ez a feszültséget növeli.
Erjedni fog a dolog, és
most
robbanhat.
Hadd mondjam, hogy ennek van előzménye, tehát azért igen, a bírói kar kritikusabb része, jobb része.
Autonóm emberekből áll?
Komolyan vette az ő bírói szerepét, és az OIT-ot is nagyon sokszor kritizálta azért, mert nem átlátható, igen, nincs rá befolyása. Na most ez még erősebb lesz ebben a következő hát időszakban.
Nem csak a Magyar Bíró Egyesület van, amelyik azért nagyon tetszéssel fogadta kormányt, hanem vannak bírák és társadalmi, amelyek kritikusabbak, amelyek reálisabban látnak.
Én most nem szeretném megsérteni a Magyar Bíró Egyesületet, ez egy problémás legitimitási szervezet, igen, tehát most ezt hagyjuk talomban. Azt mondanám, hogy nem fejezik ki a 3000 bíró akaratát. Az egészen
ügyész és kúria.
Na most ugye eddig az egyik probléma az volt, nem a legsúlyosabb, hogy a legfelsőbb bíróság elnöke és ennek az OIT-nak az elnöke egy személy, ebből következtek problémák, de már nem érdemes beszélni, mert ezen túl vagyunk. Ugye a kúria az úgynevezett jogegységért felelős, tehát hogy egységesen alkalmazzák, értelmezzék a Magyar Bíróság a jogot, tehát ha én Zalaegerszegen követek el egy közlekedési kihágást, akkor azt ugyanúgy értelmezzék ott, mint Budapesten vagy Nyíregyházán.
Vagy alulügyekben ne legyen annyi
hozzávetőlegesen. Zárójelbe jegyezném meg, hogy azért a modern fejlett jogállamokban nem adnak normatív utasítási vagy normatív rendeletalkotásszerű jogot a legfelsőbb bíróságoknak, hanem az eseti döntésekben mutat irányt a az többi által bírónak, a nagy tekintélye által. Ugye ez Kelet-Európában létező, ma még helyenként létező megoldás, hogy megmondja a legfelsőbb bíróság, hogy
bíróság
milyen módon kell értelmezni.
Lesz. Így van.
Na jó, de ez meg messzebb vezetés a jogalkalmazás belső tartalmi részéről, szóval most a szervezetről beszélünk elsősorban. A kúria elnöke nem rendelkezik hatáskörrel. Egyébként tehát lényegtelen szerep.
Így van. Viszont itt van egy furcsa dolog nyár óta, nevezetesen, hogy nem a bíró dönt arról, hogy melyik bíróság tárgyalja, hanem ügyész, meg más. Mit szólsz erről? E tárgyban van alkotmánybírósági indítvány. Tehát két kérdés. Első, a legfőbb ügyésznek a ügydöntő szerepe, hogy majd ő megszabja, hogy hol elmen vádat, és ezt a bírónak tűrni kell. Másrészt, hogy az alkotmányosság itt sérülhet. Mit gondolsz erről? Van a bíráknak egy magas minőség, jó színű abi indítványa. Te mit prognosztizálsz?
Igen, szóval én azt mondanám, hogy ez megint csak azzal a nagyon vékony lepedővel van eltakarva, ami a hatékonyság, tehát hogy a a leterhelt bíróságról elviszi a fontos ügyeket az ügyész. Én erre nagyon egyszerűen azt mondanám, hogy ez egy politikai fórum shopping. Tehát arról van szó, hogy a legfőbb ügyész, ha úgy akarja, akkor olyan helyen emel vádat, ahol nagyobb valószínűséggel van olyan jogalkalmazó, aki a neki megfelelő döntés felé tereli.
Ilyeneket az ügy hozott, menetét. Már is tőle elvárható.
Most ugye ez egy elég meredek kijelentés, mert ebben az van benne, hogy létezik olyan bíró Magyarországon, aki ilyen módon befolyásolható. Na de hát azért mindannyian
a jog lelki a garancia, hogy elve ne lehessen ilyen. Igen. És tegyék, ha már ilyen szabály, tegyék hozzá a szignálásnak olyan automatizmusát, ami meg nincs.
Na most, hogyha összeérjenek a szálak. Ugye az az ember, akiről az előbb beszéltünk, hogy ennek az országos bírói hivatalnak az elnöke lesz, fogja kinevezni azokat az törvényszéki elnököket, akik majd nagyon sok szállal tudják befolyásolni azokat a bírók, akik abban a megyében dolgoznak. Ráhatása van még az ügyek szignálására is.
Igen.
Tehát nem teljesen automatikus, ennek külön oka van, hogy miért, de ezt is most felejtsük el. Tehát a legfőbb ügyész ott emel vádat, ahol ennek a másik alkotmányos szereplőnek, az OBH elnökének van valamilyen ráhatása közvetett módon arra a személyre, tehát összeérnek a szálak. Én nem mondom, hogy ez így történik, csak azt mondom, hogy ezen
kiszálva
a területen, csak igen, és ez éppen elég baj. Igen. Tehát, hogy ezen a területen olyan érzékenyek ezek a viszonyok, hogy ezt a látszatot sem szabad megengedni. Ezt a lehetőséget sem szabad megengedni. De hadd tegyen fel máshonnan a kérdést. Milyen érdek vezérli ezt a szabályt? Hát honnan tudja a legfőbb ügyész, hogy melyik bíróság leterhelt és mennyire? Hát fogalma nincsen, ez egy belső bírósági pontosan statisztikán múlik. Tehát a legfőbb ügyésznek semmi köze nincsen ezekhez az ügyekhez, nem is tudhat róla, tehát nem
szerencsétlen
gondolhat
megoldás
mást az állampolgár, mint az, hogy politikai oka van ennek
így
a szabály.
És én alkotmányosan azt teszem hozzá, hogy a büntető perben a fegyverek egyenlősége európai és alkotmány szabály. Milyen fegyverek egyenlősége az, amikor az egyik fél, a közvádló megszabja, hogy neki hol kényelmes vagy szerencsés vagy kedvező várat emel. No nem, ilyet csinálni nem szabad, ez nem korrekt, nem is biztos, hogy a nemzetközi fórum előtt megáll. Műsorunk azonban lassan megáll, adásidők ugyanis leperget, innen folytatjuk szerintem valamikor az új év során nem sokára. Maradt tehát hátra a játék, mondanám a feladványokat, látom, hogy már volna megfejtés kicsit korán, hiszen az elhangzás után ez a verseny semlegesség szabály. Tehát első feladvány, kérdés, ki mondta, a jó bíró elítéli, de nem gyűlöli azt, amit helytelenít. Egy nevet szeretnénk. Második kérdés, a magyar nyelven azonos fogalmak-e a törvény alkotás és a törvény kezés? Harmadik kérdés, mi a közkeletű neve? Több neve is van, itt van egy különösen ismert. Az emberi jogok és szabadságok védelméről szóló Rómában 1950. november 4-én kelt egyezménynek. Itt tehát szeretnénk egy nevet. Mindössze 1+1+2 szóra is leegyszerűsíthető a válasz. A leggyorsabb perfekt megfejtő egy nagyon szép sportmeszt kap személyes ajándékként. Innentől várom a fórumba tehát a megfejtéseket. Kellemes játékot kívánom. Köszönöm, hogy vendégünk voltál, dr. Flex Zoltán, jogszószolgos tanár úr. Köszönöm a Klubrádió két munkatársának, Árva Brigittának és Burger Lajosnak is a segítő közreműködést. Legközelebbi élőadásunk december 22-én lesz. Ekkor különleges évzárót próbálunk készíteni két kiváló publicistával, a szellemes, vitriolos és bravúros írások nagymesterével. Vendégünk lesz ugyanis immár hagyományosan évvégén Megyesi Gusztáv és Báncsa István. Most pedig szép estét kívánok a hallgatónak, a viszonthallást a Kollár György műsorát hallották.